Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját hazánkban és határain túl. Márton Áron erdélyi püspökről és koráról szóló műsorunkat hallják. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Sós Károly és technikus kollégám Szálás György. A mai műsorban befejezzük Márton Áronnak a görög katolikusokkal való kapcsolatának megismerését. Előző két adásunkban foglalkoztunk ezzel az érdekes témával, amelynek során láthatóvá vált Márton Áron mély tiszta katolikus egyetemes hite, egyházának szeretete, szolidaritása a keleti létusú katolikus keresztények felé, nehéz helyzetükben, üldöztetésük során. És egyben láthatóvá vált az is, hogy Márton Áron milyen egyetemesen gondolkodott a nemzetről. Most a mai adásban a végére érünk ennek a témának. Ott hagytuk abba az előző alkalommal, pontosan egy hónappal ezelőtt, hogy Alexandru Tódéa püspöknek, Balázsfalvi püspöknek, aki 1912-ben született és 2002-ben halt meg, a feljegyzéseiből, visszaemlékezéseiből olvastam egy részletet Márton Áronnal kapcsolatosan, amelyet most szeretnék megismételni, hiszen annyira beszédes, ahogyan ez a kiváló görögkatolikus püspök Márton Áronról van. Ezt írja. Abban a boldog örömben részesülhettem, hogy a szenvedés nehéz pillanataiban, óráiban, napjaiban, hónapjaiban és éveiben ismerhettem őt, azaz Márton Áront. Hálámat juttatom kifejezésre mindazért, amit 1948-al kezdődően a súlyos megpróbáltatások elé állított görögkatolikus papokért és hívekért tett. A görögkatolikus egyház ma gyászolja őt, és együtt imádkozik a latin egyházzal, amelyet oly nagy tapintattal vezetett. Eddig az idézet Tódéa püspöktől, amelyet Márton Áron elhunyt alkalmából írt le a visszaemlékezéseiben. Tódéa püspök halálát követően az új bíboros Lucián Muresán lett, aki 3 évig Márton Áron kispapja volt. Ő 1955. augusztus 16-án találkozott először a gyulafehérválik püspökkel Kolozsváron. Ezt írja szintén visszaemlékezésében. Leírhatatlan izgalommal minisztrált neki a Szent Mihály templomban. Lucián Muresánt és 4 kollégáját, Abruden Vasilét Gyulafehérvárról, Astrelián Pantilimont, Florian Virgét és Salazsean Joánt Kolozsvárról az 1955-56-os tanévre gyulafehérvári egyházmegyés kispapként Márton Áron felvette a papneveldébe. A Szemfüles Securitate, titkosszolgálat hamar felfigyelt erre, és a vallásügyi osztályon keresztül 1957. februárjában felszólították az intézet rektorát, hogy távolítsa el az úgymond román kispapokat. Dr. Nemecsek József rektor a tanári kar 1957. február 22-én tartott értekezletén számolt be a bukaresti útjáról. A vallásügyi osztálynál Dogáru elnökkel és Rodeanu vezérigazgatóval tárgyalt, akik felszólították, hogy a még Gyulafehérváron lévő román papnövendékeket haladéktalanul küldjék át a Jási, azaz Jásvásári szemináriumba. Ugye Jás román nevén, magyar nevén Jászvásár, Moldva északi, vagy hát északtól kicsit délebre eső területén, a Szeret folyó partján található. Mint hogy a román szekció felállításakor, elfként mondták ki, hogy a román ajkú növendékek mind oda mennek át, és ebből az elfből nem engednek. Amikor Romániában 1947-48 után a berendezkedő kommunista hatalom engedélyezte a papnevelő intézetek és a hittudományi főiskolák működését, akkor kettőt engedélyeztek csak összességében. Az egyik volt Gyulafehérváron, a másik pedig Moldvában, Jászvásáron, Jászban. A gyulafehérvári tanítási nyelve a magyar nyelv volt, a Moldvában lévője pedig a román nyelv volt. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy ezzel tulajdonképpen a román hatalom követte azt az elvet és azt a gyakorlatot, amely a megelőző nagyjából 100 esztendőben is már gyakorlat volt, hiszen a moldvai jászvásári szemináriumban, illetve hittudományi főiskolán az 1945-öt megelőző esztendőkben, sőt az első világháború előtt is az oda jelentkező kispapok román nyelven tanultak, mint egy része volt annak a folyamatnak, hogy ilyen módon próbálják a moldvai csángó magyarokat a román nemzet körébe asszimilálni. Hát ezt ugye mondjuk kevésbé diplomatikusan úgy szoktuk mondani, hogy elrománosítani. Hiszen a moldvai magyarok, akik a történelmi Magyarország az 1000 éves Szent Istváni határon kívül éltek, ezért soha nem voltak részesei a történelmi Magyarországnak, nyelvüket és katolikus hitüket megőrizték, sok hányattatás közepette is. A moldvai román fejedelemség területén éltek, ahol az 1880-as éveket követően a papképzés román nyelven történt méghozzá, hát elég sajátos módon, hiszen már a kis szemináriumba, tehát a gimnáziumba bevonult tinédzser gyermek egészen addig, amíg pappá nem szentelték, nem ment haza a falujába, a szülei közé. Ugye a moldvai magyarok egy sajátos magyar nyelvet beszélnek, amelyre azt is mondhatnánk, hogy talán hasonló ahhoz a magyar nyelvhez, amit a honfoglaló magyarok az etel közben beszélhettek. Hiszen a moldvai magyarokat a nyelvújítás 19. század folyamán nem érintette, és ehhez járul hozzá, hogy román többségi környezetben élve sok román nyelvű jövevényszó is érkezett ebbe a sajátos magyar nyelvbe, amely egészen ősi, nagyon szép magyar szavakat használ, és természetesen hát a nyelvnek a szerkezete, a hanglejtés, a hangképzés, stb. Az teljesen azonos azzal a magyar nyelvvel, amit mi a nyelvújítás után beszélünk. Ezek a moldvai csángó gyermekek ezt a nyelvet beszélték, és amikor bekerültek a román szemináriumba, papnevelő intézetbe, illetve mellette a hittudományi főiskolára, onnantól kezdve minden románul ment, és ez egyben sok tekintetben azt is jelentette a számukra, hogy a társadalmi felemelkedésben, hát majdhogy nem sok esetben az egyetlen út volt, hogy abból az egyszerű falusi környezetből kiemelkedhessenek, és ez a román nyelv által vált lehetségessé a számukra. Ez a román nyelvű szeminárium és hittudományi főiskola ma is létezik, és ma is román nyelven folyik természetesen az oktatás. És akkor visszatérünk Márton Áronhoz ez a kitérő után. Ebben a bizonyos tanári jegyzőkönyvben azt olvassuk, még négy román ajkú növendéket tartanak nyilván, mármint, hogy ugye mondták az állami hatóságok, mégpedig Vambulescu Anton bukaresti egyházmegyei növendéket, aki a bukarestiek eltávozásakor azért kérte itt maradását, hogy magyarul akar tanulni, amit ordinárjusa is megengedett. Ilyen értelemben kérte most is a minisztériumot a rektoron, majd Popkanokon keresztül, de nem járultak hozzá, mármint az állami hatóságok. A Gyulafehérvár egyházmegyébe három növendék, Asteleán Pantilimon, Florin Virgil és Muresán Lucián is tanulmányaik folytatására menjenek Jászba, s majd a teológus végzése után visszatérnek az egyházmegyébe, a Gyulafehérvári egyházmegyébe, bár szerintük, mármint az állami hatóság szerint, a jászi egyházmegyében inkább volna helyük, mert ott úgyis egyházmegyei papokban hiány van. Márton Áron püspöknek a jegyzőkönyve adott válaszából megismerhetjük, hogy ő is járt a kultus ügyosztály elnökénél, akinek kifejtette azt az egyházi törvényt, mert szerint a pap növendékek az illetékes ordináriusok veszik fel, nem nemzetiség, hanem vallás szerint, és az egyházmegye céljaira neveltetik a felvett növendéket. Vambulescu Antont, az illetékes ordinárius úr kérésére vettem fel, mivel az ordinárius úr úgy ítéli meg, hogy szüksége van a bukaresti főegyházmegyének magyarul tudó papokra a nagyszámú magyar ajkú katolikus lelkipásztori gondozása miatt. A másik három növendék a gyulafehérvári latin szertartása egyházmegyébe kérte a felvételét, és ezen egyházmegyének a papjai akarnak lenni. Ezeknek tehát meg kell tanulniuk magyarul lelkipásztori érdekből. Vambulescu ügyében a bukaresti ordinárius úr illetékes intézkedni. A másik háromnak én vagyok az ordináriusa, és ezeket egyházmegyém számára itt kívánom neveltetni továbbra is. A minisztérium ennek vonatkozó óhaja, melynek teljesítését szankciók kilátásba helyezésével is szorgalmazza, sértené jogainkat, és a névelezésnek azt a fájdalmas gyakorlatát idézi emlékezetünkbe, melyet a román kormányok 1945 előtt a nemzetiségek hátrányára alkalmaztak. Nem tudjuk megérteni, miért ellenzi a minisztérium olyan hevesen, hogy egy bukaresti pap növendék, akinek papkorában magyar anyanyelvű híveket is kell pásztorálnia, megtanulja a magyar nyelvet. Eddig a Márton Árontól vett idézet. Ha csak egy kicsit is odafigyelünk, Márton Áronnak a tanári értekezlet jegyzőkönyvére adott válaszára mindjárt szemünkbe ömlik a nagy püspök viszonyulása a román nemzetiségű pap növendékeihez. Vambulescu esetében világos és egyértelmű az álláspontja, amit határozottan meg is fogalmaz. A bukaresti ordináriusnak jogában áll kispapját bárhol tanítatni. A három görögkatolikus növendéket magáénak mondja. Idézet, a másik háromnak én vagyok az ordináriusa, és ezeket egyházmegyém számára én kívánom neveltetni továbbra is. Idézet vége. Nem állítja, hogy latin rítusúak, ha csak egyházmegyém számára kívánom neveltetni őket. Most még nem bocsátja el őket, sőt a következő hónapban mind a négy növendék kérését engedélyezi, tudnélik, hogy a nyári vakációban is az intézetben maradhassanak, és a harmadik évfolyam magánvizsgáira felkészülhessenek. A görög katolikus kispapok bármennyire is jól érezték magukat, egy év múlva a hatóságok távozásra kényszerítették őket. Lucián Muresán visszaemlékezése szerint, idézett, boldog időszak volt ez, s mi pedig még boldogabbak, hogy a megadatott nekünk a kiváltság, hogy Márton Áron püspöksége alatt tanulhattunk. Most is azt mondom mindenkinek, ez volt életem legszebb része. Eddig Lucián Muresán püspök érsektől az idézet. 1958-ban fájó volt az elválás. Márton Áron a pap nevende érdekében kénytelen volt engedni. A román ajkú kispapok eltávozásának körülményeiről Lucien Muresan balázsfarvi érsek 1995-ben többek között ezt írta. Idézet. A kommunista hatalom kizárt bennünket az intézetből, de nagy lelki vigasszal távoztunk. Minek utána Márton Áron biztatott és bátorított úgy, ahogy senki más se tehette volna. Miután velünk együtt sírt az elválásnál, könnyes szemmel ezeket mondta. Bízzatok az Isten jóságában. A szentséges Szűz Mária megoltalmaz titeket. Ha Isten papjainak akar titeket, minden bizonnyal azok lesztek. Elmenvén tanuljatok tovább, és imádkozzatok nagyon sokat. Eddig az idézet. Márton Áron profétai szavai beteljesültek. Lucien Muresan társaival együtt 1964-ben elnyerte a papi rendet, 1990-ben nagybányai püspök, 1994-ben balázsfalvi görögkatolikus érsek lett. 2005-ben görögkatolikus nagyérsek, 2012-ben bíboros lett. Megállapíthatjuk, hogy Márton Áron tanúságtevése a román görögkatolikus bíborosok felé mindenképpen kiemelkedő, szentségi életvitelről tanúskodik, mert ő, aki híveinek, népének kettős kisebbségi sorsát egészen magáénak tudta és szenvedte, katolikusságában mindig vallotta a magyarságát. Már papként hangoztatta, hogy nem lehet egymás kizáró ellentét a kereszténységhez és a néphez való tartozás között. Az Egyház és Nép című beszédében felteszi a kényes kérdést, és az evangélium üzetével meg is válaszolja. Idézet. Mi vagyok előbb, népemnek vagy egyházamnak fia-e? A félreértések és félremagyarázások elkerülése véget le kell szegeznem, hogy nem szándékozom a politika megbízhatatlan céljait követni, még kevésbé szolgálni. Amikor vallásom azt követeli, hogy jó katolikus legyek, hogy vallásom erőírásait, melyek tökéletesebbülésemet, jellememet, kiteljesülését és megszendelődésemet vannak hivatva szolgálni, megtartsam, ugyanakkor előmozdítja annak a közösségnek az érdekeit, amelybe tartozom. Míg annál, aki vallási kötelességeit lazán veszi, adva van a valószínűség, hogy adott esetben, pláne ha áldozatba kerül, népét is könnyebben fogja cserben hagyni. Vagyis aki jó katolikus, nem lehet népének rossz fia. Aki megbízhatatlan fia népének, melybe született, megbízhatatlan Isten előtt is. Nem beszédek és pohárköszöntők, nem szereplések viszik előbbre a közösség ügyét és örökbítik a becsületét a kívülállók szemében, hanem a hit szerinti becsületes élet, a csendes, zajtalan munka, a kötelességek lelkiismeretes vállalása azon a helyen és szerepben, ahová a hivatás és a közösség bizalma állított. Eddig Márton Árontól az idézet. Márton Áron püspökként is ragaszkodott, fiatal papként megfogalmazott elvéhez. Úgy volt egyházának fia, hogy egyszerre népének is fia maradt. Érdekes, hogy ezzel egy időben az azonos hitű görögkatolikus klérus ilyenfajtájú megnyilatkozásában az egyházhoz való tartozást megelőzte a nemzetihez való tartozás. Boros Béla, temesvári titkos püspök szerint előbb voltak románok, ismét románok, s csak azután katolikusok. 1918-tól 1948-ig a görögkatolikus élvezték, és ki is használták nemzeti előnyüket latin rítusú katolikus testvéreikkel szemben, vagyis a kisebbségbe körült erdélyi magyarság hátrányára. Éppen ezért csodálandó és dicsérendő Márton Áron püspök tanúság tétele 1948-ban. A görögkatolikus egyház állami megszüntetésekor és azt követően a bölcspüspök félretett minden nemzeti sérelmet. Nagyvonalú segítőkészséggel és hősies fokban gyakorolta a keresztény szeretetet, papjainak a föld alatti görög-katolikus egyház pásztorálását alapvető feladatként jelölte meg. Kedves hallgatóim, ezzel végére érkeztünk Márton Áron püspöknek a görög-katolikus, a keleti katolikus egyházzal, erdélyi román egyházzal való kapcsolatának a megismeréséről, illetve hát ezt a korszakot valamiképpen érintő kérdésekről. Most következik egy rövid tezézene, és utána egy másik érdekes Márton Áron tanulmánnyal folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóim, folytatjuk Márton Áron erdélyi püspökről és koráról való műsorunkat. Műsorunk második felében Márton Áronnak az előbbiekben is már említett Egyház és Nép című előadását szeretném ismertetni, pontosabban szeretném elkezdeni az előadás ismertetését, hiszen a mai műsorba nem fog beleférni maga teljességében. Ehhez a Márton Ároni előadáshoz jó, ha ismerjük, hogy Márton Áron 1937-ben egyetemi lelkész korában Kolozsvárot egy beszédsorozatot tartott, amely három részből állt, a házasságról, a családról, és ennek harmadik része volt, ez az Egyház és Nép címet viselő előadása, illetve tanulmánya. A kérdés talán azért érdekes a számunkra, hiszen ahogy ebben az időszakban, ugye a trianoni békeszerződés utáni Romániában, Erdélyben vagyunk, ahol, hát ha diplomatikusan fogalmazzuk, akkor is azt kell mondanunk, hogy túlzások teljességével volt jelen a román nacionalizmus, és ebben a helyzetben az erdélyi magyarság körében is, Márton Áron hívei körében, de a protestáns erdélyi magyarok körében is felmerült az a kérdés, hogy az embernek ki az, akit elsősorban szolgálnia kell, az egyházát, vagy azt a nemzetet, amelyhez elsősorban a nyelve alapján tartozik. És akkor itten még a tanulmány és illetve előadás ismertetésének megkezdése előtt mondanám, hogy a nemzeti eszme, amelyet hát mi is ismerünk, és bizonyos vonatkozásaiban magunkénak vallunk, mai formájában itt Kelet-Közép-Európában egy 200 éves, így mondanám, találmány. A francia forradalomhoz kötődik, a francia nemzeti ébredéssel született, azt követően Németországban, Itáliában, hogy a legfontosabb európai országokat ebben a vonatkozásban említsem, a 19. század első felében érkezik Magyarországra, a történelmi Magyarországra, gondoljunk a reformkorra, majd azt követően 1848-49-es eseményekre, és 1867 után hát ennek a kiteljesedésére, és hát valamikor a 1867-es kiegyezés követő időszakban a történelmi Magyarország területein élő nemzetek számára is ez már egy motiváló tényezővé válik. Hogy ez a nemzeti eszme, amely, ahogy mondtam, jó 200 esztendős, milyen problémákat, adott esetben károkat okozott a térségünkben élő nemzetek számára, hát azt jól ismerjük, két világháború, rengeteg gyűlölködés és ellenségeskedés kíséri ezt a korszakot. Márton Áron tehát pontosan tisztában volt azzal, hogy miért olyan fontos erről neki egy hosszabb előadásban beszélnie. Hiszen a nacionalizmus nem csak az erdélyi vagy romániai románságot érintette meg, hanem az ott élő népeket és a szomszédságot is. Hogy tisztában legyünk azzal a földrajzi helyzettel, népességi és vallásföldrajzi helyzettel, ami ekkor Romániát ebben a korszakban jellemzi, hát induljunk el a Tiszától, azaz a román-ukrán határtól délfelé, Erdélyen, illetve Moldván keresztül, és akkor végig mondanám azokat a nemzetiségeket, akik Erdélyben élnek. Hát Észak-Erdély, Máramaros vidékén nagy számban élnek, ugye ebben az korszakban románok többségben, mellettük élnek magyarok, már kisebbségben, valamint ruszinok és ukránok. Észak-Moldvában lengyelek, és hát a moldvai magyarok, a csángók. Ha jövünk lefele, akkor a Párciumban ott találjuk a szatmári svábokat, lejjebb magyarokat, így lejutunk a Bánátba, ahol a bánáti svábokat, mint nemzetiséget, és mellettük szerbeket, szlovákokat, bolgárokat, nemzetiségeket találunk. Az utóbbi, a bolgárok és a szerbek ugye ortodox vallásúak, a szlovákok katolikusok, természetesen a svábok és a magyarok is katolikusok, illetve a magyarok egy része református, protestáns. Ha Erdélyben haladunk most kelet felé, a Párciumtól, akkor Dél-Erdélyben ott találjuk a szászokat, a 12. század óta, ugye akik szintén németek és evangélikusok, és akkor kilépünk a keleti Kárpátokon kívül a Duna-deltába, és akkor a Duna-delta vidékén, illetve Dobrudzsa északi részén ott élnek a bolgárok, a törökök, gagaúzok, ukránok, és hát elsősorban Bukarestben, illetve Moldva egyes részein és Erdélyben élnek zsidó nemzetiségű közösségek is. Ez tehát az a Románia, amelyik 1937-ben a királyi Romániában a román nemzet egyfajta homogenizációját és románosítását folytatta. Márton Áron így kezdi ezt az előadását. Előző két beszédemben szóltam a családról, a férfi és nő rendezett viszonyából alakuló ősközösségről, másodszor a családból az élet felé kihajló egyik vonatkozásról, az apáknak és fiúknak viszonyáról, és máma arról a nagyobb közösségről kívánok szólni, melybe a család és az ifjúság is beletartozik, az egyházról és a népről. Ez a kérdés is ma egyik belső magja és feszítő ereje azoknak a vitáknak, melyek a nagyhatalmak, sőt, nagyhatalmi csoportosulások között folynak. A társadalmi osztályok, kasztok, pártok, mintha eltűntek volna. Alig emlegetik, még az állam iránt sem érdeklődik, sem a tudomány, sem a közvélemény. Az érdeklődés középpontjában nép került, úgyhogy ma a vélemények és érdekek ütközőpontja ez a kettő, a nép és az egyház. És mielőtt folytatnám a püspök úr előadását, szeretném itt elmondani azt is a kedves hallgatóknak, hogy ahogy tehát említettem, ugye ez a újkori nemzeti eszme nagyjából 200 esztendős, mert hogy előtte feltetjük a kérdést, hogy mi volt, hogyan gondolkoztak Európában a különböző nemzetek erről a kérdésről a középkorban. A nemzeti eszme nem ezt jelentette, mint a francia forradalom utántól kezdve, hanem egy másfajta kötődés volt, kulturális kötődés volt, amely a nyelven és a valláson keresztül történt meg, hiszen nemesi nemzetek léteznek, tehát a nemzet tagja az, aki a nemesi rendnek is a része. Itt említeném azt, hogy ez Erdélyben is így van a középkor folyamán. Dr. Endes Miklós, kolozsvári jogtörténész professzor, az 1920-as évek végén írt egy ragyogó könyvet, amelynek címe az, hogy Erdély három nemzete és négy vallása. Ugye Erdély három nemzete a magyar, a szász és a székely, és a románokat nem említi csak úgy, mint akik ortodox vallásúak, mert hogy a románságnak nem volt nemesi, mai szóval osztálya, nem volt nemessége, ezért tehát jobbágyokként nem tartoztak bele a nemesi nemzetbe, ugye egészen 1848-as jobbágy felszabadításig. Más volt tehát az emberek kötődése saját nemzetikhöz a francia forradalom előtti időszakban. És ez azért fontos a számunkra, mert ma is egy olyan korszakban élünk, amikor az egész világ egy nagy paradigmaváltás előtt áll, egy teljesen új korszak van kialakulóban, amelyben ez a kérdés is, a néphez való, a nemzethez való személyes viszonyom, az egyházhoz való viszonyom, ez a kérdés újra előtérbe kerül, vagy előtérbe fog kerülni, és ebben a vonatkozásban tisztán és világosan kell látnunk. Márton Áron így folytatja az előadását. Elméleti kirándulás helyett vegyük ezt a kérdést is in concreto úgy, ahogy valósul a szemeink előtt. És ahelyett, hogy az erre vonatkozó különböző véleményekkel vitába szállnánk, nézzük meg az evangélium fényénél. Általánosan elfogadott teológiai vélemény, hogy nem csak az egyes emberek, hanem minden népnek, intézménynek és közösségnek Istentől kirendelt külön védő angyala van. Ez a hit az őskeresztény időkből származik, és a keresztény lélekben mindig élt. Így választották a mi elejénk is az egyházközség védő szentjéül Szent Mihály főangyalt. ugye Márton Áron ebben az időszakban Kolozsváron van, és a Szent Mihály plébánián szolgál egyetemi lelkész beosztása mellett, ezért említi itt Szent Mihály főangyalt. Kedves hallgatóim, lassan műsorunk végéhez közeledünk, ezért én most megállnék ennek az érdekes gondolatsornak, előadásnak az ismertetésével, egyben azzal az ígérettel, hogy a következő alkalommal szeretném elmondani a hallgatóim számára az őrzőangyalok és vagy védőangyalaink fontosságát, mit is vallunk róluk, mit is hiszünk róluk, mint Isten teremtményeiről. Megköszönöm adásunk vége felé közeledve Szálás György kedves technikus kollégám szolgálatát. Kérem a kedves testvéreket, hogy imádkozzanak sokat Márton Áron boldogavatásáért, és egyben személyes életük vagy szándékaik vonatkozásában kérjék közben járását. Imádkozzanak a békéért, családjaikért, Európáért és nemzetünkért, különösen is azért, hogy ez a nemzet valóban megtérjen, és az az erkölcsi válság, amely egyre jobban összeszorítja, az abból előreléphessen, kiléphessen, észrevegye a különböző szemfényvesztéseket, növekedjen a szolidaritásban a betegek, szegények, menekültek, hajléktalanok felé. És imádkozzanak Ferenc pápáért, és természetesen önmagukért. Itt szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak áldozatos adományait is, amelyekkel lehetővé teszik, hogy ez a keresztény, katolikus szellemiségű, imádkozó, lelkiségi rádió működhet hazánkban, és hallható hazánk határain kívül az internet segítségével tulajdonképpen bárhol a világban. És továbbra is kérem áldozatos adományaikat. Márton Áront idézve az igazság és a szeretet szolgálatában. Szép estét, jó nyári pihenést kívánok mindannyiuknak. Elköszön a szerkesztő műsorvezető Sós Károly, és Márton Áron boldogavatásáért való imánkkal fejezzük be műsorunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó estét kívánok.
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.